Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domanics András. A magyar csillagászok eddig is részt vettek a kisbolygó kutatásban, de hamarosan gőzerővel bekapcsolódnak a földközeli égitestek megfigyelésébe.
A felderítésüknek van egy abszolút olyan praktikus haszna is, hogyha meg tudjuk találni azokat, amelyek veszélyeztetik a Földet, és netán, ha valamelyik pont felénk veszi az irányt, akkor tudjuk szólni, esetleg be is avatkozni az égitestek a mozgásába, így megóvva az embereket a Földön.
A mesterséges intelligencia és a neurális hálók megjelenésével szintet lépett a számítógépek fordítói képessége.
Van egy olyan pillanat, amikor egy kicsit, ha nem is mondom, hogy elszabadul, de olyan fajta tudást mutat a gép, amire mi magunk csak matematikailag voltunk felkészülve, gyakorlatban nem.
A héten november 22-e és 24-e között több alkalommal is nyílt napot tartanak az MTA Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézetében. A regisztráló látogatók valószínűleg találkozhatnak a Kis László vezette intézet több tudósával is. Közülük az egyik Sárneszki Krisztián, számos kisbolygó és több szupernóva felfedezője. Sok objektumot az ő kezdeményezésére neveztek el, többek között híres magyarországi tudósokról és közéleti személyiségekről. A most következő beszélgetésben Sárneszki Krisztián egyebek mellett elmondja, hogy mit gondol az értelmes élet előfordulásának valószínűségéről az univerzumban, és azt is, hogy miért van már deák kisbolygó, és miért nem lehet még Klebersbergről elnevezett égitest.
A Konkoly Obszervatórium központja, a Normafánál csak egy úgymond telephelyünk, ahol leginkább az elméleti munkák folynak. Ugye Budapest közelsége miatt komoly észlelő tudományos munkát már nem nagyon lehet végezni. Ez a Mátrai Obszervatóriumunkba folyik, de a régi távcsöveink lassan már 100 évesek, azok kupoláink azok mind a mai napig megvannak, és ezek mind történeti érdekesség látogathatók, illetve ezeket a távcsöveket alakítjuk át olyan formában, hogy a nagy közönség számára ilyen távcsöves bemutatókat tudjunk tartani, illetve vannak olyan távcsöveink, amely úgymond mobil teleszkópok, és ezeket is be tudjuk vetni, amennyiben derült az idő. Egyébként pedig meglepően sok ágát fölöleljük a csillagászatnak, mostában népszerű exobolygókon, vagy távoli szupernóvákon túl a naprendszernek számos aspektusával foglalkozunk, számos égitestjével, a csillagoknak a keletkezésével foglalkozik kutatócsoportunk, a világegyetembe található elemeknek a keletkezésével foglalkoznak csoportjaink, tehát elég sok kreatív magyar csillagászat.
Ön személy szerint is több kisbolygót, illetve szupernovát felfedezett. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Nyilván nem céltalanul nézi az eget, és egyszer csak megtalál valamit.
Igen, én elsősorban a naprendszer objektumaival, azok közül is a kisebb vagy közepesebb, a naprendszerre száguldozó szikladarabokkal foglalkozok. Azért ahhoz, hogy ezeket megtaláljuk, célzottan kell keresni, bár egyébként sok egyéb témájú felvételre is azért ráfutnak ezek az égitestek. Ugye alapvető stratégia az, hogy ahogy a bolygók és az ekliptika az állatöv mentén keringenek, nagyjából egységben, a naprendszerben úgy a kis bolygók is követik nagyjából ezt a szabályt. Kicsit szétszórtabban, de nagyjából egy síkban keringenek, úgyhogy gyakorlatilag az állatövi csillagképek mentén kell keresgélni. Már régóta és manapság mi is fotókat készítünk, digitális felvételeket nagyon nagy érzékenységű kamerákkal, tehát ezek a kisbolygók távcsőben sem láthatók oly módon, hogy belenézünk, nagyon-nagyon halványak, amelyeket ma már meg lehet találni. Pici, apró halvány mozgó fénypontnak látszanak a felvételeken. Ugye több felvételt is kell készíteni egy éjszaka egy adott területről, hogy látszódjon ezeknek a légitesteknek a elmozdulása, és akkor ezeket a mozgóobjektumokat vadásszuk ki az álló csillagok közül, és küldjük a nemzetközi központba, ahol aztán értékelik azt, hogy ez most akkor első megfigyelés, vagy valaki valahol a világ másik pontján már megelőzött minket.
Tulajdonképpen miért érdekesek számunkra ezek a kis bolygók?
A távolabbiak azok főleg azért, mert egy mementói, egy útjelzői annak, hogy hogyan fejlődött az elmúlt milliárd években a naprendszer, illetve a részinformációk vannak az elmúlt 10-100 millió évekről is, ütközések, az eredeti anyagösszetételt jobban őrzik ezek az apró égitestek, illetve ennek a témának van egy abszolút gyakorlati oldala is, hiszen ezek a kis bolygók nem mindig maradnak tőlünk biztonságos távolságban, hanem időnként, mint a hírekből is sokszor halljuk, megközelítik a Földet, így a felderítésüknek van egy abszolút olyan praktikus haszna is, hogyha meg tudjuk találni azokat, amelyek veszélyeztetik a Földet, és netán, ha valamelyik pont felénk veszi az irányt, akkor tudjunk szólni, esetleg be is avatkozni az égitestnek a mozgásába, így megóvva az embereket a Földön.
Ön nem idézőjelben csupán felfedezett kisbolygókat, de el is nevezhette őket. Ez hogyan történik? Mi alapján kap egy kisbolygó nevet?
A felfedezőnek 10 évig kizárólagos joga van elnevezni az általa megtalált égitesteket. Ez viszonylag szubjektív folyamat, tehát nyilván valamennyire tükröz az én érdeklődési körömet, amellett, hogy természetes módon a csillagászat, a fizika, a matematika, tehát a természettudományok jeles magyar művelői, vagy akár azok a tudósok, kutatók, akik az én pályámban is jelentős szerepet játszottak, feléjük egy megtiszteltetés, de ugyanígy részemből művészek, sportolók, érdekes, szép magyar tájak, gyakorlatilag ahogy ez nekem épp úgymond eszembe jut, hogy fontosnak látom, úgy teszek egy javaslatot a Nemzetközi Csillagászati Uniónak, ők fogják ezt kizárólagos joggal, ezeket a névadási procedúrákat, és akkor gyakorlatilag nem emelnek szinte soha kifogást, ha csak nem valami nagyon nagy hangalaktani azonosság van egy korábbi névvel, illetve a politikával, illetve a hadvezérséggel foglalkozó személyekre van egy moratórium, egy 100 éves moratórium, amíg nem lehet róluk elnevezni kisbolyót. Ez az egyetlen egy kritérium, tehát mondjuk például a Deák kis bolygó már létezik, de mondjuk Lebesberg kis bolygót azt még nem engedték el nevezni.
Mivel foglalkozik most, mi a következő feladat?
Jelen pillanatban egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően nagy műszerfejlesztésben vagyunk, úgyhogy reményeink szerint 1-2 éven belül sokkal nagyobb mennyiségű adattal tudunk dolgozni, mint korábban. Ez részben azt jelenti, hogy a kis bolygókról kiterjesztjük a kutatásainkat a Föld légkörébe érő apró porszemekig a meteorokra, illetve egy új nagy digitális fotókamera révén megsokszorozzuk a Mátrai Obszervatóriumunkba, ahol a főkutatásokat vagy az észlelő kutatásokat végezik, megsokszorozzuk a távcsőnek a látómezeit, és azt reméljük, hogy ebből nemzetközi összehasonlításban is olyan ütőképes távcső jön létre, hogy ezeket a földeket megközelítő aszteroidáknak a felfedezésébe sokkal komolyabban beszállhatunk, mint eddig. Korábban inkább a tőlünk távol égitesteket tudtuk vizsgálni, amelyek nagyobb számban vannak. Úgy gondoljuk, hogy a következő években nagyon sok a földet megközelítő ilyen apróbb szikladarabot is fel tudunk majd fedezni piszkéstetőről. Úgyhogy most egy kicsit ilyen adminisztratív, meg fejlesztő mérnöki munka van, de aztán nagyon komoly égbolt felmérésbe fogunk kezdeni a következő években.
Az ön tapasztalatai szerint mennyire érdekli az embereket a csillagászat?
Az amatőr csillagászat az nagyon nagy és komoly szeletet képvisel a csillagászaton belül, a tudományos ismeret terjesztésen belül, és sokkal népesebb is az amatőr csillagászok tábora, mint a profi csillagászoknak a tábora. Illetve maga a csillagászat, szerencsések vagyunk, még a természettudományokon belül is, hát ez általában kiemelten érdekli az embereket a mi tudományterületünk. Úgyhogy ez egy abszolút ilyen hálás tudomány, hogy a világegyetemnek, a világűrnek a dolgai azok nagyon érdeklik az embereket, hiszen mégiscsak valahol ott van a tudományos kulcsa a mi létezésünknek kinn a világűrbe, a földön kívüli térségekben, úgyhogy ez egy fontos és nagyon népszerű tudományág.
És nagyon sokakat foglalkoztat az, hogy létezhet-e például élet a földön kívül más bolygón is.
Igen, mi is ezzel foglalkozunk, és az exobolygóknak a kutatása az erre irányul majd hosszabb távon. A tudományos válasz erre azt, hogy nem tudjuk, hogy létezik-e. Rendkívül valószínűleg tűnik, hogy igen, de jelen pillanatban csak a Föld nevű bolygó, ahol biztosan tudjuk, hogy van élet, de én azt hiszem, hogy a következő évtizedekben még a mi életünkben, az én pályám során fogunk találni olyan planétát, amelyikre rá tudunk mutatni majd, hogy igen, kérem, ezen a bolygón van valamilyen élet. Nem igazán reménykedünk egy másik értelmes civilizáció felfedezésében, inkább csak egy valamiféle életformát hordozó égitest megtalálásában, hiszen a mi Földünk is az életének, vagy a történetének a 99,9%-ában. Az életnek ez ilyen százaléka az úgymond egyszerűbb életforma volt, az intelligencia az csak egy nagyon-nagyon rövid szakaszán jelent meg. Tehát vélhetően a világegyetemi életet hordozó planétáinak a döntő többsége abban a fázisban van, hogy úgymond állatok, növények vagy akár csak egysejtűek vannak a felszínén.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.